Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a napindító második blokkjában is, folytatjuk az életet. A 7 órai kezdés után most már 8 óra van, tavasz van, tudomásul kell vennünk, és reméljük, hogy ezt meg is fogjuk tapasztalni. Tegnap este, éjszaka 22 óra 24 perc óta, mikor is bekövetkezett a napi egyenlőség, azóta csillagászati tavasz van, bárcsak ez érezhető lenne odakint, és a tavasz szele megérintene bennünket, lelkünket. Ezt kívánjuk a kedves hallgatóknak. Virág József és Tisza Járpát köszönjük a hallgatókat. Volt ma muzikaszakra rovatunk, mert utaltunk zenészekre, Muszorszkira, Nádasi Alfonz bácsira, tanárúrra, Bencés szerzetesünkre. Hallgattunk zenét Haydntől, amely nem csak zene, hanem több annál. Muzikaszakra elmélkedésben Haydn úr és a művének a születésével kapcsolatosan kaptunk szempontokat. Most pedig nem is folytatom az ismétlést, a visszatekintést, hanem már is, ha igaz, itt van a vonalban Váradi Anna. Igaz ez?
Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen, kedves Anna. Köszönjük szeretettel. Én nagy örömmel találkoztam az ön nevével, és azzal, hogy van valaki, egy fiatal tehetséges hölgy, aki könyveket ír. És arra gondoltam, hogy, és ez most úgy tűnik meg is valósul, hogy olyan művek, amelyek értéket képviselnek, és arra hivatottak az a szándék, hogy ezt megosszák másokkal, hogy gazdagítani akarják a világot, az megérdemli, hogy rájuk tekintsünk, és arra, aki ezt létrehozza. Úgyhogy szeretném kérni, hogy mutatkozzon be a Mária Rádió kedves hallgatóinak, mondjon magáról mindezt, ami fontos lehet, ami ránk tartozik, és beszéljen erről a sorozatról, amelynek azt hiszem, hogy 2 kötete jelent már meg, és gondolom, most dolgozik a folytatáson.
Igen, igen. Hát én 3 gyerekes édesanyja vagyok, 3 fiam van, Vácrátotton élünk, és pedagógusként dolgozom a helyi iskolában, és igazából úgy jött nekem ez az írás dolog, hogy mivel gyerekekkel foglalkozom, láttam, hogy annyira beszippantja őket a kütyüzés, meg ez a digitális világ, és akkor a saját gyerekeimnek kezdtem el írni ezt a történetet, egy olyan kisfiúról, aki tehát ez egy tetralógia, az elején még valóban kisfiú, 10 éves, és aki teljesen magával ragad a digitális hősök világa, a tévénézés, a telefonozás, és amikor ki szakad ebből a világból az időutazás kapcsán, és a magyar történelem különböző korszakaiba találja magát, akkor rádöbben, hogy igazából ezek a mesterséges környezet teremtette feltételek mennyire nem lényegesek a boldogság szempontjából, és hogy mennyi örömet talál a magába, a természetbe, a barátságba, akkor abban, hogy megismeri a mesterségeket az ős magyarok világában, az első kötet az a honfoglalás korában repíti őt el. És ahogy telnek az évek, ők is, a történet szereplői is nőnek, és a második rész az már a 17. században játszódik szigeten, mely akkor még egy szigete volt a Balatonnak, és ahol a végvári vitézek naszárcsatákat vívtak a törökkel. Ide már 3 érkeznek, 3 barát, és már idősebbek, tehát 16 évesek, és ami most dolgozom, az a 3. rész, és szeretném, hogyha az idén megjelenne, az pedig a szabadságharc idejébe repíti a szereplőket, meg az olvasót, és Vörnyei Arthur és a Feldunai Hadtestnek a történetét, a kalandjai meséli el. És hát a célom azon túl, amit már említettem, az az, hogy kicsit megismertessem a fiatalokkal a magyar történelmet, azokat a klasszikus keresztény értékeket, amelyek sok irodalmi alkotásban, klasszikus irodalmi alkotásban megvannak, de a mai fiatalok oly kevéssé olvassák ezeket. Tehát jobban érdekli őket talán az ilyen könnyedebb olvasmány. És hát ezért próbálom azért szórakoztató stílusban, és főleg modern stílusban írni a könyveket, hogy ezzel a mai fiataloknak is befogadható legyen. Tehát megjelenik a párbeszédek során a szleng is, de amikor visszajutnak a különböző történelmi korokba, ott azért igyekszem az irodalmi nyelvre, és erre a stílusra támaszkodni.
Én úgy látom, hogy vannak, akik értékelik az ön művét, hiszen érdekes volt fölismerni, hogy az első kötetet Böjte Csaba testvér, a másodikat pedig Pécsi Rita ajánlotta az olvasók figyelmébe. nyilvánvaló, hogy akkor a nevüket adják hozzá, és jó szívvel ajánlják, akkor valami csodálatos értéket fedeztek föl benne. Egy pillanatra hagyd lépjek vissza még Vácrátót hallatán, hogy ott születtek a művek egyébként, vagy hol ír, vagy hogy dolgozik?
Igen, mi már itt lakunk, most már 11 éve, úgyhogy igen. A harmadik fiam született, akkor kezdtem el írni.
És a botanikus kertbe át szokott menni sétálgatni, ott így lehetett merít?
Igen, azt is mondtad, de itt van egyébként nekünk pont a főszomszédságunkban, itt lakunk mellette. Én nem is kell messzire menni. Számomra egyébként az ajánlás azért volt nagyon fontos, mert olyan embereket szerettem volna megkeresni, akik a számomra hitelesek, és akik az életemben egy-egy mérföldkövet jelentettek. Tehát ilyen volt ő Csaba testvér, aki amikor én gyerek voltam, akkor volt az első ilyen nyaraltatós turnusuk, dévai gyerekeket hoztak Magyarországra, és mi is befogadtunk a családommal. És akkor ebből olyan jó barátságok születtek, és akkor nekem ez nagyon, nagyon mélyen érintett az, amit ő csinál. És aztán én nem is mentem Dévára, most már többször családstúdióban jártunk Csaba testvérnél, illetve az ő hatására, vagy az ő beszédét hallgatva döntöttem úgy, hogy én nem régész leszek, én annak készültem bölcsésznek, egyetemre jártam olaszakra is, és inkább akkor a gyerekekkel fogok foglalkozni, és akkor így ment a intézetbe, és aztán később egy pedagógiát tanultam.
Te négy részesre tervezi ezt a sorozatot, ugye?
Igen. A negyedik pedig egy 20. századi történet, párhuzamosan egy 17. századi történettel, tehát az két idősíkon játszódik, Sopron a hely, ahol több évig éltünk, és a nyugat-magyarországi felkerés az egyik szál, a másik pedig az utolsó boszorkányüldözés Sopronban. Tehát a szereplők szétszakadnak két részre, és akkor így történik az, hogy az egyik szereplő az a 17. században, másik pedig a 20. századba kalandozik, miközben ugyanazokat a köveket koptatják, de nem tudnak találkozni.
Hát, ez érdekes. Azért szeretnék utalni még egyszer az értékek felsorolására, mert félő, hogy ezeket, amikor kimondjuk, akkor ilyen közhelyszerűnek tetszik. Jaj, már megint a kütyük ellen, már megint valaki, aki az olvasást akarja közelebb hozni a fiatalokhoz, keresztény értékekről akar beszélni, és közben rájöhetünk arra, miért legyintenénk, vagy megérinten a cinikusok gúnya bennünket, hogy ez mennyire fontos, hát ez a lényeg, hogy valaki szeretettel úgy próbálja fölhívni a figyelmet a virtuális élet veszélyére és ezekre az alapvető értékekre, hogy a tehetségét kamatoztatja. Azt mondja Pilinszky, hogy megérdemli a boldog halált minden költő, aki éjszaka a papírlapja fölé hajol és ír, és el tudom képzelni, hogy kedves Anna is, mikor a gyerekek elcsöndesednek, elteszik a kütyűjéket, és akkor a Vácrátóti finom kis nyugodt közegben elkezd írni. Éjszaka szokott dolgozni, vagy mikor van ideje arra, hogy...
Nem, én kifejezetten én pacsirta típus vagyok, nem én hajnalban inkább felek reggel korán, és akkor...
Biztos jó lehet, nem tudjuk milyen az pacsirta típus. Korai kerül, akkor igen. Igen, bocsánat.
Tehát, hogy nem, visszatérve erre a klasszikus értékek, meg ugye, a kütyű ellenességén, azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül direktben jelenik meg a könyvben. Tehát nincsen mondjuk kimondva azt, hogy kifejezetten ezek a keresztény értékek, vagy tegye le a telefont a gyerek, hanem egy kicsit így burkoltan, és az is a célom volt, hogy olyan fiatalok kezébe is kerüljön a könyv, olyanok is elolvassák, akik nem ebben a szellemiségben nevelkednek. Mert azt gondolom, hogy például a hazaszeretet, vagy a becsületesség, vagy a megbocsájtás, ezek nevezhetjük ezeket keresztény erényeknek is, de szerintem minden embernek ott van a szívében a lelkiismeretén keresztül, hogy azért ezek ez a helyes út. És szerintem fontos ezeket sugalnia a fiataloknak is.
De a modern ember az nagyon fejlett és nagyon ügyes, meg képes ezeket szívósan elnyomni és háttérbe szorítani. Úgyhogy nagyon nagy reményekkel lehetünk műve iránt is, amely ezt a jó ügyet szolgálja. Még egy dolgot szeretnék kérdezni, hogy utalt a dévai közösségevel kapcsolatra. Ez is nagyon fontos talán kimondani, és ez ne vegye dicséretnek, inkább csak megjegyzem, hogy a könyvének a bevételéből a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatja, úgyhogy ez a kapcsolat a megszületett művekben is megmarad, és tulajdonképpen a részesedés, vagy a műben való megosztás, igen, az így is működik.
Igen, mivel nekem ez nem ez a munkám, nekem ez a hobbim, ez nekem örömet okoz, és akkor úgy gondolom, hogy nem ebből élünk meg, akkor én ezt a férjemmel megbeszéltük, és úgy gondoltuk, hogy felajánljuk azt, ami a bevétel, ami a haszonnak könyvezből, azt így az alapítvány gyermekeinek.
Kedves Anna, hagy ajánljuk az ön weboldalát, mert szerintem néhány hallgatónkban fölmerült a kérdés, hogy hogyan lehetne találkozni ezekkel a művekkel, esetleg megvásárolni, beleolvasni, vagy önnel picit jobban megismerkedni. A weboldalának a címe ugye a idővándor.com.
Idővándor.com, igen, ez fontos, hogy nem hu, hanem com. Ott meg is lehet interneten keresztül, webshopon keresztül rendelni a könyveket, és lehet, tehát ha valaki szeretné felvenni a kapcsolatot, örömmel beszélek vele, vagy örömmel levelezek, tehát hogy e-mail cím is.
És bele is tud olvasni, és megismerkedett
vele. Bele is tud, igen, és fönn van, YouTube-on is van fönn 3 részlet az első könyvünkből.
Nagyszerű.
Ebbe is vele lehet hallgatni.
Nagyszerű.
Nagyon-nagyon különleges, szép illusztrációk készültek egyébként a könyvekhez, ez külön érte. Illetve az első résznek még egy olyan meglepetése van, ha fiatal olvasók számára rágít a sötétben a borítója.
Akkor jó, most erre nem tudok mit mondani. Végre a gyerek leteszi, végre megnyugszik, és akkor még érzek, hogy ne játssz azzal a könyvet, teszed le gyorsan.
Ez egy ilyen derengő, kitart reggeli.
Nagyon sok, hát nem is tudom, nem sikert, nagyon sok kitartást és, hogy mondjam, oda szentelt időt kívánok önnek, hogy ezek a művek valóban megszülessenek és megjelenhessenek, és tudják gazdagítani a irodalmat, tudjanak bennünket ezek az értékekkel gazdagítani. Kedves Váradi Anna Bátszátotról, nagyon szépen köszönjük, hogy találkozhattunk önnel ezen a fórumon, és hogy megismerkedhettünk az idővándorral, a honfoglalás és a török idők sorozat darabok után pedig kívánjuk, hogy a többi is sikeres legyen és eljusson az olvasókhoz. Köszönjük szépen.
Igen, nagyon szépen köszönöm, szép napot kívánok.
Minden jót is áldja meg, minden jót kívánok. A folytatásban, mert az időnk fogy, a második részünkben is, egy kis elmélkedést szeretnénk hozni Szabó József atyától. Miért vagyok katolikus? Katolikus értékeket meg tudunk jeleníteni a tehetségünk szerint, akár úgy, hogy írunk egy könyvet, egy sorozatba kezdünk, akár úgy, hogy ma a mai napon, ahol vagyunk, ahol lehetünk, ahol lennünk kell, hitvallást teszünk, szelíden, nem tolakodva, hiteles életmódra törekszünk. Hallgassák a kedves hallgatók szeretettel Szabó József atya elmélkedését. Miért vagyok katolikus?
Miért vagyok katolikus? Nagybőjtben, amikor mint egy megismételt katekumenátust és egyéni rekollekciót is végzünk, jó, ha ezt a kérdést feltesszük magunknak. Olykor megvádolnak bennünket azzal, ha kihangsúlyozzuk katolikus mi voltunkat, akkor megosztóak vagyunk. Mi azonban tudjuk, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. Kevésbé hazafi az, aki katolikusként nem csupán Kárpát-medencében, de egyetemes emberiségben is gondolkodik. Ellenkezőleg. Ő tudja helyesen szeretni és oltalmazni a hazát. Számos keresztény felekezet rendkívüli szentírási ismeretről, Krisztus iránti elkötelezettségről tesz adó bizonságot. Jó őket hallgatni, tanulunk is tőlük. Olykor az az érzésünk támad, bárcsak mi is tudnánk, ki tudnánk mondani ilyen lelkesen Jézus nevét. Mi az a másságunk, amely minket, katolikusokat különleges küldetéssel ruház fel? Az egyetemes, vagyis katolikus egyházzal való kapcsolatunk és a róla való tanúskodásunk. Jézus arról az egyházról beszél, ami az ő saját testévé válik. Az eukarisztia is a végső megnyilvánulásában, nem az ostyába és tavernákonomba zárt, törtemi Jézus megdicsült teste, hanem az egyház. Amikor Jézus azt mondja, hogy aki nem eszi az én testemet és nem issza az én véremet, nem lesz élet benne, akkor az egyházzal való kapcsolatunk szükségességéről szól. Amikor azt mondja, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem, akkor az egyházad is átnyújtja nekünk. Hol és miben tévednek el a szekták? Ott és abban, hogy Jézusnak ezeket a szavait ők is kemény beszédnek tartják. Mások összekeverik a sorrendet. Már itt a földön akarják abszolút jól érezni magukat, anélkül, hogy szolgálnák az örök élet eljövetelét. Korunk egyik legjelentősebb katolikus lelkiségi írója, Ronald Rollheiser, felhívja a figyelmet arra, hogy amikor Jézus a testéről beszél, akkor a Szentírás következetesen a szarx szót használja. A görög nyelvben két fogalommal lehet leírni a testet. A szóma az idealizált test, a szarx az esendő test. Általában egy fiatal csak a szómáról akar tudni. Az idealizált testet akarja látni. Így tekint önmagára és szerelmére. Ez rendben is van. Azonban, ha nem tudja szeretettel megérinteni fogyatékos társa testét, és nagymamája elszáradt kezét is, akkor nagyon eltéved az életben. Aki a végsőkig meg akar győződni arról, hogy a magzata egészséges, mert csak akkor tartja meg, az nem tudja, mi az egészség. Varga László püspöktől tudjuk, hogy plébánosként éveken át befogadott a plebániájára két fiatalembert, egy testében lebénultat és egy szellemileg fogyatékost. Bizonyára ezek a tapasztalatok segítették őt ahhoz, hogy ennyire mélyen látja és láttatja az eukarisztiát. A német egyház és a nyugati jóléti kereszténység egyre mélyebbre süllyed abban az eretnekségben, amely egy idealizált egyházat keres. Olyan gyermeket, akit nem kell pelenkázni. Olyan társat, akinek nincsen gyarlósága. Olyan életet, amely jó szórakoztatja őt. Olyan egyházat, amely kiszolgálja hamis öntudatát. Nagyon látja ezt Ferenc pápa. 30 évvel ezelőtt rendszeresen miséztem egy kis kápolnában. A szentmiséken 200 értelmi fogyatékos jelen volt. A közeli intézetből jöttek, olykor hétköznap is. Átszellemült arccal mosolyogva áldoztak. Én aggodalmaskodtam. Meg vannak keresztelve? Voltak első áldozók? Brusznyai József atya így nyugtatott meg. Nézd, ha az édes Jézus nem finnyáskodott a mennyből lejönni közénk, akkor te se finnyáskodj Jézust átadni nekik. Az édes Jézus és az Anya Szent Egyház így, ebben az állapotokban öleli őket a szívére. Vannak azonban olyan úgymond egészségesek, akik egyházfegyelmi okból nem áldozhatnak. Legyenek jelen megtörtségükkel és ebbéli tökéletlenségükkel a szentmiséken, és a közösség a szívére öleli őket. Ők így lesznek részesei a testnek.
Már csak elköszönni marad időnk, megköszönjük a kedves hallgatók figyelmét. Nagybőjt negyedik hetének kedjén, a tavasz első napján, csillagászati tavasz első napján szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és kívánunk további szép napot, folytatást. A Gogol utcai stúdióból búcsúzom, Virág József és Tisza Járpád. Jóson áldja meg a kedves hallgatók.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.